utolsó előadó, Gyömbér Béla Maruti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft.-től, és szintén a DRM-ről fog beszélni, egy alternatív jogérvényesítés keretein belül.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek a szervezők részéről. És igen, én a DRM rendszerekről szeretnék egy kicsit átfogó képet mutatni, és felvázolni egy olyan alternatív lehetőséget, amire eddigiekben talán nem sokan gondoltak. És mindezt egy történetiségbe is szeretném helyezni, ugyanis a DRM-mel kapcsolatos problémák azok nem feltétlenül a mai naphoz kötődnek, hanem már jóval korábban is megjelentek, és szeretnék egy olyan kiutat mutatni ezekből a problémákból, ami esetleg a jövőre nézve egy hatásos védelmet jelenthet akár a jogosultak számára. Egy közismert az elgondolás, illetve gyakorlatilag tényként is kezelhető, hogy a technológiai fejlődés az folyamatosan kívások elé állította a szerzőjogot. Mint ma már hallottuk, ugye a könnyomtatás megjelenése az gyakorlatilag mint egy indukálta a könnyomtatás megjelenése a szerzőjog életrehívását, és a legutolsó ilyen problémakör, amivel szembesülnie kellett a szerzőjognak, ezt a digitális technológiák megjelenését tekinthetjük ilyen problémakörnek, hiszen a digitális technológia lehetőséget ad számunkra, hogy tökéletes minőségben, nagy számban, olcsón és gyakorlatilag adott esetben akár korlátlanul többszörözhessünk szerzőjogától védett műveket. Én azt mondom, hogy ez a digitális technológia, ez egy kétoldalú lehetőség. Ez egy lehetőség a felhasználók számára, de lehetőség adott esetben a jogosultak számára is, hogy ezeket a felhasználói magatartásokat bizonyos korlátok közé szorítsák. Ugye ezt jelenteni adott esetben a DRM, hát én itt politikailag korrekten is megfogalmaztam, hogy felhasználás koordinálás, de más biztos azt mondaná, hogy ez gyakorlatilag korlátozást jelent a gyakorlatban. Hogyan is épülnek fel ezek a DRM rendszerek? Egy sematikus ábrát készítettem. Ugye a hatásos műszaki intézkedés és a jogkezelési adat, ez gyakorlatilag minden DRM rendszerben megtalálható. A micropayment rendszert azt általában ma még nem tekintik a DRM eljárások elemének, ezért ezt egy külön buborékban ábrázoltam. És gyakorlatilag jogkezelési adat az gyakorlatilag kihagyhatatlan egy igazán hatásos DRM rendszerből, és informatikai megközelítést is vizsgálva négy pontot emelnék ki, hogy általában miket szokott tartalmazni egy DRM rendszer, ugye digitális vízjelet, egy jogleíró nyelvet, eszközöket, amik betartatják a szabályokat, illetve kommunikációs protokollokat. Ugye a digitális vízjel az nem más, mint hogy a jogkezelési adatot elhelyezem a digitális adattartalomban. A jogleíró nyelv fogja megmondani a rendszerünk számára, hogy milyen felhasználói magatartások engedélyezettek, az eszközök, amik betartatják ezeket a korlátozásokat, vagy koordinációt, hogyha szépen szeretnénk fogalmazni. És egy kommunikációs protokoll, amin a különböző DRM elemek kommunikálni tudnak egymással. A jogi megközelítésben a DRM rendszerre egy kicsit más definíciót fogalmaztam meg. Ugye szerintem a DRM rendszer nem más, mint digitális adattartalmakra vonatkozó jogok kezelése, és az én DRM rendszeremben nem feltétlenül csak informatikai elemek tartoznak bele, hanem olyan eljárások, olyan jogi lehetőségek is a részét képezhetik, amik jelen pillanatban még általában nem. A DRM történetéről is szeretnék egy pár szót szólni, ugyanis a problémák már a megjelenésekor is szembeötlőek voltak. Adott esetben, én is a forrást azért megjelöltem minden kép alatt természetesen, adott esetben a felhasználók mindig úgy tekintettek a DRM rendszerre, hogy ez egy tökéletes megoldás lesz. Ugye a csapatot látva nem lehet olyan problémával szembesülni, amit ne tudnának ők hatékonyan megoldani. A gyakorlatban azonban azt kell látni, hogy a DRM rendszer a felhasználók számára nem ezt jelenti, hanem egy olyan ijesztő eljárást jelent, amit mindenki megpróbál megkerülni, és lehetőség szerint nem is találkozni vele a gyakorlatban. Mikor jelentek meg a DRM rendszerek? Ez az Apple 2 és a Commodore 64 idejére tehető, tehát ez nem egy új eljárási rendszer, abban a tekintetben új, hogy manapság ugye már nem csak a szoftverek esetében alkalmazzák ezeket a rendszereket, hanem más digitális adattartalmak tekintetében is. Mi volt a megjelenési mód, mi volt az az eszköz, ami készítette a a számítógép programozókat arra, hogy ilyen rendszereket tervezzenek. Ez a lehetőség onnan eredt egyébként, hogy nem voltak univerzális floppy lemez meghajtók, ezért mindegy egy szoftverkészítőnek magának kellett ezt a csatolófelületet leprogramoznia, és adta magát a lehetőség, hogyha már vannak ilyen jogellenes másolatkészítők a világban, akkor ezt úgy próbálták meg koordinálni, hogy olyan egyedi meghajtó szoftvereket írtak, amik meggátolták azt, hogy a floppy lemezeket nagy számban másolni lehessen. De mi volt a kiinduló pont, mi volt az oka annak, hogy egyáltalán elgondolkodtak ilyen eljárásban? A jobb felső sarokban látjuk Bill Gates-t, aki éppen a Microsoft Windows termékét tartja a kezében. A képen már boldog, de nem volt mindig az. 1976. februárjában a Diane látható nyilatkozatot tette, és ezekkel a problémákkal, amik ebben a nyilatkozatban is olvashatóak, gyakorlatilag minden más digitális adattartalom tekintetében, tehát ahogy megjelentek a digitalizált filmek, zeneművek, stb., vagy akár legutóbb ugye az e-bookok, találkoztak ezzel a problémával, a kihívással. Erről nem szeretnék most többet beszélni. És a DRM eljárások azok gyakorlatilag szép számban elterjedtek minden olyan eszközön, ami az informatikához valamilyen szempontból kapcsolódhatnak. Nem akarok most részletekbe belemenni. Innen most már a Blu-ray-t ki is hagytam, mert nem volt már hely, hogy hova rakjam föl. Annyit azért elmondanék, hogy ezek között a rendszerek között vannak olyan rendszerek, amik már alapvetően sem voltak alkalmasak arra, hogy az eredeti szándékot végre tudják hajtani. De az ID-free, az MP3 tekintetében ezek a tegeket gyakorlatilag szinte azonnal el lehetett távolítani, de egyébként jogkezelési adat funkciója lett volna eredetileg. Az Intel HDCP, ami ugye a HDMI rendszerekben van beépítve, az gyakorlatilag nem működik jelen pillanatban túlságosan hatékonyan. Az Apple a Fairplay-jel felhagyott, a CSS-t szinte azonnal feltörték. Régiókódrendszer, ugye ma már említette másik előadó, hogy önmagában már ez is egy korlátozást jelent, de azért mindannyian tudjuk, hogy nagyon gyorsan megjelentek azok a meghajtók, amik ezeket a régiókód korlátozásokat ma már nem veszik figyelembe. És én azért majd beszélni fogok a Sony XCP technológiáról, ami gyakorlatilag a DRM rendszerek egyik legnagyobb bukását jelentette a múltban. Beszélnék egy kicsit arról, hogy nem csak az informatikusok gondolkodtak azért a DRM rendszerekről, hanem a jogászok is. Felvillantanék egy pár olyan jogszabályt, illetve egyezményt, ami valamilyen szinten megpróbálja rendezni ezt a kérdéskört. Magának a DRM-nek átfogó fogalma nincsen jogi szempontból, de gyakorlatilag minden eleme megtalálható valamilyen formában az egyezményekben, illetve a jogszabályokban. A 96-os VCT, a DMC az Egyesült Államok területén 98-ban, a hatályos szerzőjogunk a 99. évi 76-os törvényünk, illetve az uniós 2001-es irányelve is tartalmaz olyan rendelkezéseket, amik jogi szabályozást jelentenek ezen a területen. Az évszámok azok fontosak lesznek, azért is emeltem ki, ugye 96, 98, 99 és 2001. Azonban jöttek a problémák a DRM rendszerekkel kapcsolatosan, és itt öt nagyobb kategóriába sorolnám ezeket a problémákat. Inkompatibilitás, adatvédelmi problémák, szabad felhasználás korlátozása, a feltörhetőség, illetve fogyasztóvédelmi problémák. Csak pár szóban, az Európai Bizottság 98 óta kéri a jogosultakat interoperábilis DRM rendszerek kifejlesztésére, ez a mai napig nem történt meg, és nem is fog valószínűleg soha megtörténni, hiszen a piaci verseny is nagyon fontos tényező a DRM rendszerek fejlesztésében, és egyébként is elég nagy probléma lenne, hogyha egyféle DRM rendszer működne csak a gyakorlatban, hiszen annak a feltörésével nagyon nagy mennyiségű digitális adattartalom kerülhet a felhasználók közékor koordinálatlan módon. Ugye adatvédelmi problémák, Sony XIP DRM rendszert 2005-ben publikálta Mark Rasinovich nevezetű úriember ezt a problémát. Erről külön is beszélni fogok, mert egy nagyon súlyos hibába esett a Sony ezzel a DRM rendszerével. Szabad felhasználás korlátozása, Lynn Hartsford versus Amazon.com egy elhíresült esetté vált, amikor az Amazon nem volt hajlandó a látássérült Linnek egy olyan könyvformátumban, azt mondja, hogy az elektronikus biblia volt, amit megrendelt az Amazontól, és nem volt hajlandó konvertáltó formátumot a rendelkezésére bocsájtani. Ugye feltörhetőek ezek a rendszerek, az Apple Fairplay 2004-től kezdve minden évben feltörte valaki. Először John Lech Johansson, aki egyébként a CSS rendszert is feltörte a DVD-k esetében. Tehát a fogyasztóvédelmi problémákat is említenék. Az Ubisoft Rainbow Six Vegas 2 játékszoftver is egy elég komoly problémába ütközött, és egyébként az Ubisoftnak meglehetősen érdekes meglátásai vannak a DRM rendszerekkel kapcsolatosan. Két elhíresült esetről bővebben is beszélnék. Az egyik a Sony XIP DRM rendszer. Nem akarok a részletekbe belemenni, a lényeg az volt, hogy egy rootkitet telepítettek a zenei CD-ről a felhasználók tudta nélkül a számítógépre, és ezen a rootkiten keresztül a felhasználó IP címét, a felhasználás dátumát, illetve az album azonosítóját elküldte a sonymusic.com központi szerverükre. Hatalmas bukás volt, és egyébként médiatörténeti szempontból is érdekes jelenség volt. Először úgy nyilatkozott mindenki a Sony-nál, hogy a felhasználók azt se tudják, hogy mi az, hogy rootkit, akkor kit érdekel ez az egész eljárás. És a másik véglet, a végpont az lett, hogy kártérítést kellett fizetniük minden felhasználónak. A másik elhíresült eset a DRM problémák tekintetében, ez az Ubisoftnak a játékszoftvere volt. Azt találták ki a programozók, hogy ne induljon el a játékszoftver, hogyha nem talál eredeti adathordozót az optikai meghajtóban a szoftver, és nem gondoltak arra, hogy letölthető formában is nyilvánosságra hozzák ezt a játékszoftvert, és ebben az esetben ugye nem volt mit beletenni az optikai meghajtóba, és az Ubisoft képes volt még ezt is überelni azáltal, hogy kiadott gyorsan egy javítást a rendszer tekintetében, és ott egy közismert kalóz csoport, a Reloaded csoport kódját alkalmazták a feltörés során. És ugye még egy lapátot rátett utána az Ubisoft, utána azt mondta, hogy jó, akkor nem teszünk semmit a felhasználók kezébe, és folyamatos internet kapcsolat szükséges ezentúl a játék szoftvereik felhasználásához. Ez az Assassin's Creed 2 nevű játék szoftverük óta így van, bár azóta ezen is módosítottak egy picit. Ami az eddig elmondottaknak talán a legnagyobb tanulsága szerintem, az az, hogy ma már nem lehet olyan DRM rendszert kialakítani, illetve egyáltalán gondolkodni a DRM rendszerekről informatikai megközelítésben, hogy nem veszünk tudomást azokról a keretekről, amiket a szerzőjog, illetve más jogszabályok jelenthetnének számunkra. És a másik oldalról pedig ma már nem lehet úgy jogi kereteket kialakítani a DRM rendszerek területén, hogyha nem vesszük figyelembe azt, hogy milyen technológiai lehetőségek vannak a felhasználás koordinálására. Kicsit beszélnék akkor arról az előadás második felében, hogy mi az általunk preferált DRM megoldás. A hatásos műszaki intézkedést az egyből ki is dobtuk a DRM rendszerből. Ez volt a legerősebb pontja, de egyben az Achilles sarka is az eljárásnak. És mi azon az állásponton vagyunk, hogy megfelelő jogkezelési adat elhelyezésével, és mint ahogy az első előadó is mondta, például könyvek esetében egyszerűen megjeleníteni azt, hogy ki a felhasználója annak a könyvnek, majd egy erre épülő internet monitoring eljárás, majd egy arra épülő eltávolítási eljárás adott esetben alkalmas lehet arra, hogy a jogosultak érdekeit megfelelő módon képviselje, illetve védje. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Egyrészt ugye a jogkezelési adat elrejtéséről beszélek, egy kicsit majd beszélek külön a jogkezelési adatokról, ez egy érdekes, nem sikert történet egyébként. Ma már szinte senki nem használ megfelelő módon szerintem jogkezelési adatokat, de erre is ki fog majd tenni, hogy ennek mi az oka. Internetmonitorozás, tehát ez egy folyamatos monitorozási rendszert jelent, kifejlesztettünk erre egy keresőszoftvert, a CopyCrawler keresőszoftvert, ez gyakorlatilag 0-24 óráig képes az interneten keresni ezeket a jogkezelési adatokat, és erre épül egy eltávolítási eljárás, amelyre ugye most már elég szerteágazó lehetőségünk van, ugye a DMCA alapján az Egyesült Államok területén, elkerült törvény alapján, pedig magyarországi területi hatállyal azért el lehet tiltatni a jogsértő adattartalmakat az internetről. Hogy néz ki a jogkezelési adat a gyakorlatban? Nem saját példát hoztam. Próbált kézikönyv a szerzőjog érvényesítéséhez, föl kell regisztrálni az ő weboldalukra, és egy ilyen nagyon hasznos könyvet le lehet tölteni az internetről. Ebbe belekerülnek a felhasználó adatai, illetve az az e-mail cím, amiről regisztrált az oldalra, ez adott esetben kereshető lesz a későbbiek folyamán. Másik lehetőség olyan kódok alkalmazása a szövegtörzsben, vagy valahol az oldalon elhelyezve, ami utal a jogosult kilétére, de nem feltétlenül evidens módon, és ez is egy olyan megoldási lehetőség lehet, ami segíthet utána a jogközelési adatok keresése során az internetes tartalmak monitorozása tekintetében. Jogkezelési adatok bűnügyi statisztikájáról is beszélnék még egy picit. Itt azért van felelőssége a jogalkalmazóknak is, az elmúlt 3 fél évben nulla, azaz nulla ilyen büntetve eljárás indult jogkezelési adat meghamisítása miatt. Azért az abban biztosak lehetünk, hogy nem ennyi fordult elő a Magyarországon. És hogyha a hatásos műszaki intézkedést egy kicsit hatékonyabb eszköznek gondolnánk, akkor viszont azt mondhatom, hogy abból pedig 23 volt. Tehát az sem egy túlzottan magas szám, ezért ezen érdemes elgondolkodni. Hogy működik a CopyCrawler keresőprogram a gyakorlatban? Meghatározott kulcsok és keresőszavak alapján folyamatos internetmonitorozó tevékenységet jelent, adatbázist épít, és egyébként pedig egy intelligens felület, tehát egyre kevesebb felhasználói magatartással egyre több funkció elérhető a későbbiekben. Egyébként így néz ki a felület a gyakorlatban. Ezt a CopyCrawler keresőprogram használatát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is ajánlja egyébként, és Nemzeti Adó és Vámhivatal Szellemi Tulajdon Jogvédelmi Osztálya, illetve a Központi Nyomozó Főosztály Információ Technológiai Osztálya is alkalmazza a gyakorlatban. És a harmadik, az eljárásunknak a harmadik eleme, ami talán a legfontosabb elem, hogy ezeket a tartalmakat, amik jogsértő módon kikerülnek az internetre, ezeket ma már elég hatékonyan le lehet tiltani. Tehát még egyszer a DMCA alapján az Egyesült Államok területén, ELKER törvény alapján Magyarország területén, illetve adott esetben az új BTK 71 szakasz alapján olyan külföldi szolgáltatókkal szemben is fel tudunk lépni, ahol az eltávolítási kérelmünknek egyébként eddig nem tettek eleget. A gyakorlati tapasztalataink egyébként azt mutatják, hogy ez az eljárással jelentősen csökkenthető a jogsértő tartalmak aránya. Miután beindul egy ilyen monitorozó, illetve eltávolító tevékenység, utána jelentősen visszaszorulnak ezek a tartalmak, majd egy kis idő múlva megint növekednek, hiszen egyfajta hiány lép fel a felhasználók között. Mindenki kéri, hogy tegyétek fel ezeket a tartalmakat más módon, tehát tapasztalunk egy kis növekményt is, majd utána egy kellemesen alacsony szinten lehet tartani a jogsértő tartalmak arányát. Pro-kontra, én úgy gondolom, hogy erről most már nem szeretnék túl sokat beszélni, nem sok időm van rá. Van több fontos partnerünk, akivel már együtt tudunk működni ezen a területen, és konklúzióként csak annyit tudnék a végén mondani, hogy nagyon fontos lenne az, hogy az alternatív DRM megoldások, illetve az alternatív jogérvényesítési lehetőségek tekintetében további gondolkodás szükséges. Köszönöm szépen!